Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ahogy az énekben énekeltük, imádkoztuk, valóban rajtad kívül nincs kihez járulnunk. Lehet, hogy emberileg vannak körülöttünk támaszok, segítségek, segítőtárs, családtagok, barátok, de tudjuk, hogy igazi választ a kérdéseinkre, igazi megoldást a problémáinkra, szükségeinknek teljes betöltését egyedül te tudod megadni. Így jövünk most hozzád, Úr Jézus Krisztus. Jövünk semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva. Jövünk magunk mögött hagyva az elmúlt hétnek minden bánatát, minden örömét, minden terhét, minden fáradtságát, és szeretnénk ezt a hetet most veled zárni. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te légy a mi erőforrásunk, te légy a mi szabadságunk, te légy a mi örömforrásunk. Légy jelen szent lelked által, és vértesz fel bennünket az előttünk álló hét kihívásaira, feladataira, munkáira, hogy hűséges gyermekeidként tudjunk megállni, hogy meglássa a világ rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te bonts ki előttünk a te igédnek az üzenetét, szent lelked által, az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a János írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből olvasom, a 13. rész 31. versétől a 35. versig terjedő ige szakaszból. Mikor azért kiment vala, mondta Jézus, most dicsőítetik meg az embernek fia, az Isten is megdicsőítetik ő benne. Ha megdicsőítetik ő benne az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És az utolsó két verset újraolvasom. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Kedves testvéreim, a körülöttünk lévő világ ízzik a gyűlölettől. Elég csak bekapcsolnunk a rádiót vagy a tévét, és a hírek jelentős része arról szól, hogy kit hogyan raboltak ki, hogyan károsítottak meg, kit hogyan késeltek meg vagy vertek halálra. Ezeket látva és hallva az ember természetesen elszomorodik, ezen a mérhetetlen gyűlölet és szeretetlenség tömegen, ami árad ebben a világban. Sokszor azonban az a probléma, hogy az ember nagy méltatlankodása elvonja a figyelmet, elvonja a figyelmünket a lényegről, a saját szívünknek az indulatairól. Nem kell ahhoz bekapcsolnunk a hírközlő eszközöket, hogy megtudjuk, hogy mi az a szeretetlenség, vagy mi az a gyűlölet. Elég, ha egy napunkat őszintén megvizsgáljuk a magunk csendességében. Mit gondoltunk azon a napon a másikról, hova kívántuk a főnökünket, a szomszédunkat, a kollégánkat. A száj is a szív teljességéből szól. Amit a családtagjainknak, a barátainknak, a környezetünknek mondtunk egy napon, azt vajon a szeretet mondatta velünk? Azt adjuk a másiknak, amire valóban szüksége van? Ami boldoggá teszi? Vagy azt, aminek mi örülnénk, ami nekünk kényelmes, ami a mi jó szándékunkból fakad? Pedig tudjuk, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Most tehát a felolvasott ige alapján három kérdésre keressük a választ. Az első, hogyan szeret a világ, mit jelent a világ szeretete, hogyan szeret Jézus, ez a második kérdés, és a harmadik, miért jó, ha úgy szeretjük egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Az első kérdés tehát így szól, hogyan szeret a világ. Azt gondolom, hogy néhány szóban össze lehet foglalni azt a fajta szeretetet, ami a világra jellemző. Felszínesség, önzés, és az, hogy ez a szeretet, ami a világban van, ez egy elégtelen dolog. Ha megnézünk egy reklámot, vagy éppen egy szappanoperát a tévében, rengeteg felszínes emberi kapcsolatot, és éppen ezért rengeteg felszínes szeretet kifejezést találunk ezekben. Vannak olyan reklámok, ahol már idegesítően sokszor mondja el az egyik fél a telefonba, hogy mennyire szereti a másikat. Vagy a filmekben látjuk, hogy egy-egy kiemelt ünnepen, mondjuk karácsonykor, az a valaki, akire egész évben oda se figyeltek, kap egy autó csomagtartónyi ajándékot. Mert akkor próbálják bepótolni úgymond a szeretetet, amit egész évben nem adtak meg neki. A mai kifordult világ próbálja a szeretetet mérhetővé tenni, anyagiasíthatóvá tenni, megvehetővé és eladhatóvá tenni. Ha ezt vagy azt megveszed a másiknak, harsogják a reklámok, akkor teszed őt majd boldoggá, akkor fejezed ki számára, hogy mennyire szereted őt. Azt is látjuk, hogy mennyire elégtelen ez az emberi szeretet, mennyire nem képes tartós kapcsolatokat kialakítani. Ez a szeretet nem azt adja, amire a másiknak igazán szüksége van, csak azt, ami éppen elérhető, ami megvásárolható, ami éppen akciós, amiért nem kell áldozatot hozni. De az ilyen szeretet nem is lesz erőforrás, nem is lesz örömforrás, nem is lesz vigasztalás, és nem is lesz összetartó kapocs. Az ilyen szeretet nem mentő, nem életet adó és életet megőrző szeretet. A világ sajnos azt látjuk, csak ennyit képes kipréselni önmagából. És a szeressük egymás gyerekek örve alatt hirdeti minden, hogy milyen fontos a tolerancia. Mindeközben ugye a problémákat általában a szőnyeg alá söplik, amelyekben egy idő után úgyis felbukik az ember. Azt látom, hogy az a fajta tolerancia, amit a mai világ és a média harsog, a társadalmunk egyik legveszélyesebb és legkártékonyabb fogalma. Egyrészt, hogyha az ember egy kicsit megvizsgálja jobban, hogy mit is ért a világ a tolerancián, akkor azt kell látnunk, hogy nagyon sokszor kettős mércével mér a világ. Elvárja tőlünk keresztjénektől, hogy a világot annak minden aberrációjával együtt toleráljuk, a világ azonban bennünket, keresztjéneket nem tolerál. Itt a mi nyugati társadalmunkban esetleg csak legyintenek ránk, vagy kinevetnek, vagy valaki nem kapja meg a fizetésemelést, vagy a nagyobb beosztást, mert ő hitvalló keresztjén, és kiáll a bibliai értékek mellett, vagy esetleg nem kap hangot a médiában, mi irántunk a toleranciájuk idézőjelben ennyiben nyilvánul meg. De vannak más országok is, tudjuk, ahol kifejezetten üldözik a keresztényeket, az értékeiket, a vagyonukat elkobozzák, és halálra ítélik és kivégzik őket. Azt látjuk, hogy ez a világban lévő tolerancia, ez egy áltolerancia. És ha egy kicsit jobban megkapargatjuk ennek a fogalomnak a felszínét, hogy mit is ért alatta a világ, akkor tulajdonképpen olyan emberi motivációkat látunk mögötte, hogy ez a tolerancia nem más, mint hogy igazából nem is érdekel, hogy mi van a másikkal, mindent ráhagyok, maradjon abban az állapotban, amiben ő van, annak a címszava alatt, hogy én milyen felvilágosult vagyok, és nem akarok belegázolni az ő privát szférájába. Azt látjuk, hogy a felelőtlenség hangja szólal meg ebben. Ez az önző és felelőtlen világi tolerancia. Nem arra törekszik, hogy jobbítsa a társadalmat, hogy a nyomorúságban, nehézségben, bűnben lévő emberen segítsen, hanem még egyet bele is rúg, hogy nehogy ki tudjon jönni belőle. Ilyen értelemben a világi tolerancia nem a szeretet kultúráját, az élet kultúráját, hanem a halál kultúráját képviseli. Hogyha meg szeretném mutatni, vagy érzékeltetni szeretném azt, hogy mi a különbség a tolerancia és az igazi szeretet között, egy egyszerű, ugyan szélsőséges, de egyszerű példát hadd hozzak. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor valaki gondtalanul sétál itt a főutcán a villamos sínek között. És hát valaki meglátja, hogy hát a mögött közeledik a villamos. Na most, hogyha ez a valaki toleráns, akkor azt mondja, hogy nem avatkozom bele ennek az embernek az életébe, nem akarom, hogy a privát szférája sérüljön, nehogy úgy érezze, hogy én ellenségesen viszonyulok hozzá, hagyd menjen a maga útján. Tudjuk, mi lesz ennek a következménye. Viszont akiben a mentő szeretet ott van, az figyelmezteti a másikat, hé, vigyázz, jön a villamos. Vagy ha még erre sem hallgat, akkor uram, bocsá, odaugrik és elrántja onnan. Na hát ez aztán már a világ számára elképzelhetetlen. Nem elég, hogy szólongatja, még meg is ragadja és el is rántja. Micsoda belenyúlás ez a másik ember privát szférájába. És mégis azt látjuk, hogy a két hozzáállás közül az egyik a halált szolgálja, a másik pedig az életet. A fentiek alapján már nem nehéz látnunk, hogy az emberi szeretet mennyire önző. Nem csak, hogy meg tudja okolni, hogy miért szereti a másikat, hanem elvárásokat is támaszt vele szemben, és feltételhez köti a szeretetét. Még a legártatlanabb vallomásban is benne van az, hogy valami oka van a másik szeretetének. Szeretem, mert ő is szeret engem. Aztán ilyeneket lehet még hallani, hogy szeretem, mert olyan kedves, szeretem, mert olyan megértő, szeretem, mert olyan szép a szeme, szeretem, mert olyan szép autója van. Érezzük ezekben a mondatokban nem csak az önzést, hanem azt is, hogy milyen időleges ez a szeretet. Mert ugye mindnyájunkban felvetődik a kérdés. Ha már nem lesz az a másik kedves, nem lesz szép, nem lesz megértő, nem lesz szép autója, akkor már nem fogom szeretni. Ezzel szemben Isten szeretete, amit a bibliai görög az agapé szóval fejez ki, egészen más, mint az emberi szeretet. Nem múlandó szeretet, hanem örök szeretet. Azt mondja egy helyen a Szentírás, örök szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Isten szeretetében nincsen semmilyen hátsó szándék, nincsen semmilyen érdek. Mert mi az, amit mi adhatnánk Istennek? Isten szeretete nem önző, nem tartja vissza az áldásait. Azt mondja egy helyen az Új Szövetség, Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. És az Efézusi levelet így kezdi Pál apostol. Megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Isten szeretete nem indokolható. Sőt, Isten annak ellenére szeret, hogy mi nagyon sokszor őt vádoljuk, nagyon sokszor őt gyűlöljük, annak ellenére szeret, hogy engedetlenül élünk. Római levélben így fejezi ki ezt Pál apostol. Isten a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Isten szeretetének oka, kedves testvéreim, ő maga. Mert Isten lényege a szeretet. Ő szeret, mert szeret. Semmilyen más indoklást nem hozhatunk fel az ő szeretete mellett. Isten világ alapjainak felvetése előtt elhatározta, akármi történjék, szeretni fog bennünket. Hogyan szeret Jézus? Ennek a fejezetnek az elején olvashatjuk, amikor Jézusról beszél a Szentírás, szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a végsőkig szerette az övéit. Az ő következetes és kitartó szeretetében a végsőkig, a kereszt halálig elment, hogy megmentsen bennünket, hogy megmutassa az ő irántunk való szeretetét. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, a kérdést magunknak, mi meddig megyünk el a másik iránti szeretetünk kimutatásában? Mi milyen áldozatokat vagyunk készek hozni a másikért? És ami még fontosabb, mi meddig megyünk el a Jézus iránti szeretet kimutatásában? Mi milyen áldozatokat vagyunk készek meghozni Jézusért? Itt kell megemlékeznünk Jézus szeretetének egy fontos tulajdonságáról, amely szemben áll a világ szeretetével, a toleranciával. Jézus szeretete, ahogy az előbbi példa is bizonyította, mentő szeretet. Azaz belenyúl, beleavatkozik az ember életében. Jézus meg akarja változtatni az embert, azt akarja, hogy a halálból életre keljünk, a sötétségből kijöjjünk a világosságra. Nem így a tolerancia, amely benne hagyja az embert a bűnben, a mocsokban, a tévedésben, a rossz döntésben, a sötétségben, a halálban. Ezzel szemben Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk. Azért jött, hogy átvigyen a halálból az életbe, hogy a betegeket meggyógyítsa, hogy a bűnösöknek bűnbocsánatot hirdessen, a foglyoknak szabadulást, hogy akik őt követik, többé ne járjanak sötétségben. Jézus szeretete, a mentő szeretet, az igenis beleavatkozik az ember életébe. De nem azért avatkozik bele, hogy elvegyen valamit, hanem éppen azért, hogy adjon valamit. Hogy kihozza az Isten nélküliség állapotának minden nyomorúságából. Ez a beavatkozó, ez a mentő, ez az életre keltő szeretet a Jézus szeretete. És ő az ő szeretetével a lelkileg leghalottabb, legérzéketlenebb, legkőszívűbb embert is meg tudja lágyítani. Ahogy annak idején feltámasztotta a 4 napja halott Lázárt, akiről már mindenki lemondott, akinek már szaga volt, elég volt annyit mondani a neki, Lázár, jöjj ki! És Jézusnak az a teremtő szava, ami ott érvényes volt, az a mi életünkben is érvényes lehet. És a mi életünkre is kimondhatja, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod. Ébredj föl, aki aloszol, támadjál fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Hogyan és mennyire szeret Jézus? Annyira szeret Jézus, hogy meghal az ő juhaiért, meghal az ő barátaiért, és meghal az ő ellenségeiért is. Erről beszélt a római levélből felolvasott szakasz. És a János első levelében olvasunk még bővebben erről. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Azt gondolom, kedves testvéreim, ez az igevers foglalja legjobban össze azt, hogy mit is tett értünk Jézus, és mi is az, ami nekünk kell tennünk. Ezekkel az igékkel át is tértünk a 3. fő kérdésünkhöz, miért jó, ha szeretjük egymást. Azonban először azt a kérdést kell feltennünk, hogy az előbbit jól megválaszoljuk, hogy miért is szeressük egymást. Különösen nehéz ezt megmagyarázni a mai szeretetlen, önző világban, és még nehezebb megvalósítani. De a válasz nagyon egyszerű. Azért szeressük egymást, mert Jézus is szeretett minket, és azért, mert ezt ő parancsolta nekünk. Ha esetleg úgy gondoljuk is, hogy parancsra lehetetlen szeretni, akkor az igénk visszautal bennünket Krisztus szeretetéhez. Ha átélted már Krisztus bűnbocsátó, életre keltő és felszabadító szeretetét, és ezzel csordultig van a szíved, akkor majd lesz miből adnod azoknak, akik a környezetedben élnek. Ha nincs ilyen agapé szeretet, ilyen isteni szeretet a szívedben, amiről az ige beszél, akkor kérheted Istent, hogy az ő csordultig való szeretetével töltse meg szívedet. Nem szabad erőlködnöd, nem szabad azon görcsölni, hogy valahogy kipréselj magadból szeretetet, mert ez a szeretet, ez Isten kegyelmi ajándéka. Erre lehet törekedni, de kérni kell Istentől. Hiszen tudjuk, hogy Pál apostol, amikor felsorolja a kegyelmi ajándékokat, a lelki ajándékokat az 1 Korintus 12-ben, akkor rögtön azzal folytatja, hogy és egy kivált képen való utat mutatok nektek. És akkor következik az 1 Korintus 13, a szeretet dicsérete. És ez a szeretet, dicséret, az nem az emberi szeretetről, nem valami negédes ömlengésről szól, hanem az Isten áldozatkész, mentő és életre keltő szeretetéről. És ez a szeretet ugyanúgy kegyelmi ajándék, mint a sok-sok többi, ami a 12. részben előzőleg fel van sorolva. Lehet érte imádkozni, és lehet kérni Istentől. Azt olvassuk az igében, Jézus itt a búcsúbeszédek elején azt mondja a tanítványoknak, új parancsolatot adok néktek. Azért új parancsolat ez a jézusi szeretet parancs, mert nem az emberi szeretetből kell erőt merítenünk, hanem Jézus szeretetéből. Ennek a szeretetnek az oka és mércéje az Jézus szeretete. Nem csak azért kell szeretnünk egymást, mert Jézus szeretett bennünket, hanem azért is, mert ez lesz a jele annak, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Nagyon fontos, amit itt az apostol a végén lejegyez, ez lesz a jele, hogy keresztjének vagyunk. Ez is azt jelenti, hogy keresztjénként ebben a világban akkor lesz igazából hiteles a bizonyságtételünk, hogyha tudjuk szeretni egymást. És hogyha a bizonyságtételünk úgy érezzük, hogy erőtelen, úgy érezzük, hogy nem gyümölcsöző, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy vajon nem az-e az oka, hogy az egymás iránti szeretet megfakult az életünkben. Éppen a rómaiak figyelték meg, és látták nagyon nyilvánvalóan az első századokban, hogy micsoda különbség van az átlag emberek és a keresztények között szeretet dolgában. Hogy ezek az emberek tényleg odafigyelnek egymásra. Tényleg fontosabb nekik a másik. Tényleg oda mennek ahhoz, aki rászorul, akinek segítségre van szüksége. Tényleg gondoskodnak az özvegyekről, az árvákról, a betegekről, nem csak beszélnek róla. Hogy ezeknek a keresztényeknek az életvitelük, a lét elemük a szeretet. És nem csak a templom idejére, a templomi istentiszteletek idejére korlátozódik ez, hanem az egész életüket átjárja. És ezért lett aztán a pogány Rómából és istentelen Rómából, látva a hiteles keresztények életét, a világ kereszténység egyik központja. Éppen ezért is fontos, hogy meglátszódjék rajtunk, hogy szeretjük egymást, hogy ezzel bizonyságot tegyünk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Végül pedig, hogy nekünk, akik ismerjük a szeretet parancsát, miért jó, ha azt szerint is élünk és betöltjük. Erre maga Jézus adja meg a választ az előbb olvasott fejezet 15. és 17. versében. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ, nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Mikor lesz az ember boldog? Nem elég csupán tudni a parancsolatot. Nagyon fontos ez a 17. vers. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Sajnos nagyon sok ember azért nem boldog, mert csak a tudatában van ott valahol az Isten vagy az Isten parancsa. A boldogságot Isten nem a keresztény ismeret tudásához köti, hanem annak cselekvéséhez, az aszerint való élethez. A kereszténység ilyen formán nem csak egy vallás, sőt elsősorban nem egy vallás, nem egy hitelvekre, dogmatikára épülő valami, hanem egy életvitel, egy életforma, Jézus követése. És nem csak az örök életre vezető úton, hanem Jézus követése a döntéseimben, a szavaimban, a tetteimben, a hétköznapjaimban, Jézus követése minden egyes alkalommal, amikor döntéshelyzetbe kerülök. Ezt jelenti kereszténynek lenni. És Isten azt mondja, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem elég tudni a kereszténységnek a hit elveit, hanem aszerint is kell élni. Cselekedjünk, gondolkodjunk és beszéljünk, éljünk Jézus szava szerint, és akkor boldogok leszünk. Ő ígérte, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te annyira szerettél bennünket, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy rajta keresztül helyreállítsd velünk a megromlott kapcsolatot, hogy rajta keresztül megmutasd a te szeretetedet, hogy rajta keresztül visszahív bennünket az atyai házhoz. Te látod, mennyei Atyánk, hogy egyen-egyenként, akik most itt vagyunk, milyen szívvel vagyunk itt, milyen messzire kóboroltunk el tőled, mennyi ajándékot tékozoltunk el. Olyan jó azt tudnunk, mennyei atyánk, hogy hozzád soha nem késő visszatérni. Olyan jó, hogy számodra nincs lehetetlen ember, nincs lehetetlen helyzet. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ahogy a tékozló fiúnak a szívében is megérlelted a vágyat a visszatérésre, úgy munkáld ki a mi szívünkben is. Olyan jó lenne, hogyha nem kellene lesüllyednünk a disznóvájú szintjéig, hogy meggondoljuk magunkat. Olyan jó lenne, hogyha hamarabb vissza tudnánk fordulni, és meghallanánk azt a halk és szelíd hangot, ami a te hangod, amely a halállal szemben az életre hív. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy minden sötétségből, minden félelemből te hozz ki bennünket a te világosságodra. Add, hogy megéljük, megtapasztaljuk a te mentő, megújító, vigasztaló szeretetedet, és add, hogy valóban csordultig legyen a szívünk. Ezzel legyen csordultig a szívünk, nem a gyűlölettel, nem a félelemmel, nem az elégedetlenséggel. Azért könyörgünk, hogy te add nekünk ezt az agapé szeretetet, ami Jézusban is munkált, hogy így tudjunk másoknak is adni abból, amit tőled kaptunk. Kérünk, így áld meg az előttünk való hetet, te adj erőt a munkáinkhoz, feladatainkhoz, tanulásunkhoz, add, hogy minden helyen tudjunk helytállni, és hogy látszódjék meg rajtunk, nem csak a templomban, hanem a munkahelyen, az iskolában, az osztályban, az utcán, a szomszédok között, hogy mi a tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Add, atyám, hogy úgy tudjunk szeretni másokat, ahogy te szerettél minket, azt tudjuk nekik adni, amire valóban szükségük van. Add, hogy tudjunk túllátni a saját problémáinkon, a saját szükségeinken, és tudjunk lelkeket, életeket menteni a te országodra. Kérünk azért, atyánk, hogy te áld meg egész gyülekezetünk közösségét, kicsinyeit, nagyjait. Kérünk azért, hogy te légy a betegek gyógyítója és a gyászolók vigasztalója. És hozzuk eléd egész egyházunkat, egész nemzetünket, hogy te adj ébredést, te adj megújulást, te szent lelked által, te adj világosságot. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.